kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hallassuk a béke kiáltását, amely a szívből tör elő. Ezért mindenkit arra hívok, hogy egyesüljön velem a békéért ajánlott imavirrasztásban, amelyet itt a Szent Péter téren fogunk április 11-én ünnepelni. Mondta Leó pápa húsvét vasárnap délben az Urbi et Orbi áldás alkalmával, közös imádságot hirdetve a békéért. Nem lehetünk továbbra is közömbösek, és nem adhatjuk meg magunkat a rossznak, Szent Ágoston tanítja. Ha félsz a haláltól, szeresd a feltámadást. Szeressük mi is a feltámadást, amely arra emlékeztet, hogy nem a rosszé az utolsó szó, mivel a feltámadott legyőzte azt. Hangzott el a Szent Atya húsvéti üzenetében április 5-én délben. Krisztus feltámadása az új emberiség kezdete, fogalmazott a Szent Atya Urbi et Orbi üzenetében. 14. Leó pápa húsvét vasárnap délben a vatikáni Szent Péter Bazilika központi erkélyéről húsvéti üzenetet intézett a Szent Péter téren jelenlévő hívőkhöz, valamint mindazokhoz, akik rádión, televízión és más kommunikációs eszközökön keresztül követték, utána pedig Urbi et Orbi áldást adott, vagyis áldást Róma városára és az egész világra. Testvéreim, feltámadt Krisztus, boldog húsvétot, mondta 14. Leó pápa, hozzátette. A húsvét győzelem, az élet győzelme a halál fölött, a fényé a sötétség fölött, a szereteté a gyűlölet fölött. Drága volt az ára ennek a győzelemnek, a Krisztus, az élő Isten fia kellett, hogy meghalljon, és kereszten halljon meg, miután igazságtalan ítélet sújtotta, kigúnyolták és megkínozták, és összes vérét kiontotta. Valódi áldozati bárányként magára vette a világ bűnét, és így mindannyiunkat, velünk együtt pedig a teremtést is megszabadította a rossz uralma alól, fogalmazott 14. Leó pápa. Húsvét az egész életünket mássá teszi, segít, hogy boldogok legyünk, a mi feladatunk pedig az, hogy elmondjuk ezt a titkot a világnak, hangsúlyozta Erdő Péter húsvétkor. A súlyos betegségéből lábadozó bíboros Esztergom budapesti érsek hangüzenetben szólt a hívekhez húsvét hajnalán. A bíboros úgy fogalmazott, nagy ünnep van ma, olyan nagy ünnep, ami az egész életünket mássá teszi. Húsvét azt hirdeti, hogy van túlvilág, hogy maga Jézus az, aki nekünk erőt ad, aki bennünket, mindannyiunkat szeret. Krisztus feltámadása közelebb hozza a mennyet, amely már nincs áthidalhatatlan távolságra, és minden pillanatban éltető kapcsolatban van velünk, mondta Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök húsvét vasárnap a Szent István Bazilikában. A Szent István Bazilika plébánosa homíliájában arról beszélt, Szent Pál a kolosszeiekhez írt levelében új távlatot nyit a húsvéti eseményeknek, amikor azt mondja, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Pál apostol elmondja azt is, hogy mi következik ebből a mi életünkben, amikor arra szólít, hogy keressük azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Mohos Gábor rámutatott, ez nem azt jelenti, hogy a földi dolgokra egyáltalán ne figyeljünk, hanem azt, hogy minden földi dolgot, minden vágyat, tervet, minden élethelyzetet, kapcsolatot helyezzünk bele ebbe az új távlatba, amely az égiekre irányul. Ma van az év legszebb reggele, még a nap is süt, nem csak kívül, hanem a mi szívünkben is. Krisztus feltámadásának örömhíre ugyanis eltölti a szívünket, fogalmazott Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában húsvét vasárnap. Kiemelte, Szent Pál logikus érvelése ez, ha Krisztus feltámadt, van feltámadás, és akkor mi is feltámadunk. Ez húsvét világra szóló örökérvényű üzenete. Ezért van ma az év legszebb reggele, mert a feltámadásról szól. Az egyház ismét ezt az örömhírt kiáltja világgá. Krisztus feltámadt, a keresztények pedig erre azt válaszolják, valóban feltámadt. Végül az időjárásról. Észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elsősorban az éjszaka második felében, hazánk északi, északkeleti felén helyenként előfordulhat zápor. Északon egyes helyeken élénk marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma egy mezőkövesdi kiállításról szólunk, majd a Hortobágyi Pusztai Állatparkba megyünk, s végezetül pedig a kesznyiteni Szamárhát pusztára. Elsőként Csirmaz négy Cservenyák Ilonát, a MAME, vagyis a Matyóföldi Alkotók és Művészet Pártolók vezetőjét hallják, majd Murányi Józsefet a kiállítás rendezése közben.
Hát egy kicsit nagyobb, mint máskor szoktunk. A saját csoporttársaink, illetve a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének három tagjának lenne művészeti alkotásokból kiállítása. Az egyik Bajzát István, akinek nagyon sok grafikáját lehet megnézni, és Murányi József, és Murányi Józsefné Klucsik Juliának a különböző festészettel kapcsolatos, nagyon szép alkotásai lesznek bemutatva.
Tulajdonképpen ez az év elejé beindulás, de egész évben dolgoztak. Nem csak a festők, meg a grafikusok, meg a többi művész, hanem más szinten is, irodalomban is. De tulajdonképpen ez egy nagy megmutatkozás akkor itt húsvétra.
Igen, egy tavaszi fesztivál keretében a Pipics Fesztivál szokott nekünk lenni éven, de már harmadik alkalommal, és most úgy döntöttünk, hogy nem minden éven lesz ez, hanem minden második éven, és minden második éven pedig a saját csoport, illetve hát az egyesület tagjainak a munkáiból egy bemutató, művészeti alkotásokat bemutató kis tárlatot fogunk végezni, tehát váltva lesz egyik éven festészet, illetve hát kézműves foglalkozások, illetve különböző kis kerámiák, mert hát a kerámiaiak is vannak, most a festők jöttek sorba, úgyhogy őnekik van hármujuknak egy nagyon szép, én szerintem, és egy nagyon impozáns bemutatózásuk. Nem nagyon ismerik őket, úgyhogy ez nagyon jó lesz ahhoz, hogy a város egy kicsit rájuk figyeljen, és tudja, hogy igenis ebben a városban is vannak olyan emberek, akik kimondottan művészettel, illetve nagyon jó kreativitással élik a mindennapjaikat, és ezt szeretnék bemutatni, hogy ők szabadidejükben mivel foglalkoznak, és mit hagynak meg a városnak.
Ugye viszonylag kevesebben ismerik, mert kevesebb kiállításuk volt. Józsi Murányi Jóska, tehát régi ismerősöm, ő szerény, szolidan, nagyon nagy felkérésekre mutatta meg magát, csak alkotótáborosként. A felesége szintén, alig-alig a Bajzát urat pedig, hát Egerben láttam én több alkalommal kiállítását, de tulajdonképpen helyben akkor most lesznek befutók.
Igen, ez így van, most helyben szerettük volna, hogy megismerjék a lakosok azokat az embereket, akik a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének alkotótagjai, és ezt az alkotásokat, az ő mindennapjaik munkáját akarjuk bemutatni.
No, de hát nem fogtok nyugodni, tervezitek az évet, nagy dobást gondolom, hogy minden évben nem lehet tenni, adni, de hát állandóan gondolkodol te is ezen.
Igen, minden, tehát most sem fogunk ezzel megállni, de egy kicsit talán csökkentjük azt az aktivitást, amit évek hosszú során minden éven elkezdtünk. Ugyanis ősszel nekem lejár a mandátumom, és még egy ciklus nem vállalok, és itt egy kis törés majd attól függ, hogy az új vezetőség, az új elnökség milyen hozzáállása lesz ezekhez a bemutatkozásokhoz, illetve a mindennapi munkához. Nagyon jó. Addig is lesz egy-két olyan rendezvény, amit érdemes rá a figyelmet felhívni. Hogy mondjak egyet, amire én nagyon örülök neki, hogy létrejön. Szeptemberben lesz egy nagyobb rádiós bemutatkozásunk. A Kossuth Rádiónál dolgozik Mezőkövesdi, származású fiatalember Varga János, és ő elvállalt egy délutáni beszámolót, illetve beszélgetést azokkal az emberekkel, akik hallgatják a Kossuth Rádiót. Én azt hiszem, hogy ez megint egy olyan lesz, ami nagyon sok embert érdekel. Ugyancsak folytatni akarjuk, amit elkezdtünk két hete, a mezőkövesdi vendéglátás a 70-es években, és ezt a vendéglátással kapcsolatos különböző megmozdulásokat szeretnénk egy picit visszaemlékezés szinten bemutatni még tovább. Folytatni.
Kíváncsi vagyok ezekre az eseményekre is, de én pedig arra, hogy ezt a következő ciklust nem vállalom. Összejön-e neked pihenésképpen, vagy pedig muszáj lesz továbbvinni? Mert hát azért még fiatalosan próbálod, de ha nem vállalják, akkor megint rád marad?
Remélem, hogy nem. Próbálok egy-két embert rávezetni arra, hogy milyen jól tudná tovább vinni ezt a nem mindennapi munkát, mert ez kimondottan, tehát nem pénzért csináljuk, ez felajánlott szívből jövő kis munka. És csak azt tudja, hogy ezzel azért van munka minden egyes megmozdulásnál, és bizony elég nehezen akarnak a tagok közül, pláne vezető, meg ha kérek tőlük valamit, mindenki segít, de az, hogy egy emberre ember elvállalja ennek az összefogását és egyáltalán a programok összeállítását, meghívását, és ami ezzel jár, ez bizony meggondolandó mindenki számára. Én nem fogom tovább vinni. Én úgy érzem, hogy 80 éves fele megyek, ugye, és ez minden további nélkül más a gondolkozásom is, más az embernek a mentalitása is. Már jöjjönek a fiatalok, a mostani érdeklődési körnek megfelelően próbáljonak meg új arcokat, új témákat fölvetni. Én biztos vagyok benne, hogy a mi régiek is mindegyikre el fogunk jönni, és örömmel fogjuk venni bármilyen megmozdulást, illetve hát bármilyen bemutatót vagy találkozót, hogyha szerveznek. Én úgy érzem, hogy itt az idő arra, hogy elköszönjünk.
Hát itt az idő, köszönöm szépen, neked menni kell, még most is szervezkedsz. Na, akkor jó egészséget.
Köszönöm szépen.
Volt voltak alkotótáblák. Legutóbb az előző évben Sáros patakon voltunk, de az előtte lévő években Bodrogolasziban volt alkotótáblák.
Azokat a képeket láttam kitéve, feleségedét is, kiélet is, hát nem nagyon szerette nyilatkozni, inkább megrajzolod, ugye?
Így igaz, így igaz. Tehát nem nagyon szoktam nyilatkozni. Szokatlan egy picit.
Nem azért, hogyha nem lenne gondolatod, hanem a kifejezésnek más módját választod. Ez így van?
Igen, hát sajnos mondjuk nem is panaszkodhatok, de nyugdíjasként azért van elfoglaltság, mindig eltöltjük a napokat hasznosan. Telken ilyen mezőgazdasági munkálatokat végzünk, és mikor marad szabad idő, akkor többnyire foglalkozik az ember így este felé képzőművészeti alkotó munkával.
Egyébként láttam már munkáidat, nem csak grafikákat, hanem kerámiáidat, láttam festményeidet, nem is nagyon emlékszem, hogy ilyenek vannak.
Nem, a szélrajz technikát és a pasztel krétát kedvelem a legjobban, tehát leggyakrabban ezekkel készítem az alkotásokat.
És ezek az alkotások azért kimunkáltak. Tehát nem nagyon sieted, de ismertem olyan festményt, aki 5 perc alatt festett két képet is. Nem azt mondom, hogy rossz volt, de te azért precízen, pontosan gondolkodva készíted ezeket, ugye?
Az a helyzet, hogy picit bírálatot is kapok az alkotótársaktól, tehát egy kicsit talán merészebben kellene átfogalmazni, átírni a látványt. Egy kicsit ilyen hagyományos, a földhöz ragadt módon alkotok, tehát kicsit talán túlságosan is ragaszkodom a látványhűséghez.
Na de hát ez belőled adódik, ugye, mert szereted a pontosságot, és megtervezetten, nem pedig a pillanatnyi gondolat hozza ezt, hanem egy kicsit érettebb a gondolkodás ott az alkotáskor. Úgy érzem.
Igen, valószínű, így van, tehát az ember nem tudja meghazudtolni önmagát, tehát nem tud kilépni a személyiségből, a feleségétől néha látva az alkotás, vagy szemlélve, mondja is, hogy na, ez olyan urányi jóskás.
Hogy dolgoztok? Hát, dolgoztok, mondjuk munkának, és hogy alkottok? Ez jobb kifejezés. Közel egymáshoz, vagy távol egymástól?
Függetlenül, tehát a Jutka az alkotótáborokban otthon is elvonul, ha otthon van a szobájában dolgozik, és alkotótáborokban is, tehát csak akkor vagyunk együtt, hogyha a tájra kimegyünk, tehát tájat rajzolni, festeni.
Tehát azért szeretitek azt a fajta, nem a hosszú távfutó magányosságát, hanem az alkotó, a művész magányosságát, amikor igazából tényleg el lehet merülni a dolgokban. Azon csodálkozom, hogy viszonylag keveset akarsz kiállítani. Mik a felkérnek is, úgy tudom, akkor is igen nehezen adod rá a fejedet. Ez mi miatt van? Hogy szereted, hogyha kéretnek, vagy pedig azt szereted, hogy amikor már úgy érzed, hogy ez már kiadható.
Az érsek úr nagyon találóan fogalmazott, a Pernyák Csaba érsek úr, mikor az üvegablakokat terveztem, tehát hogy egy kicsit olyan rajztanáros, tehát és én is így érzem, hogy amatőr alkotó, rajztanár alkotónak érzem magam, tehát messze tartom magam a profi képzőművészektől.
Nem ebből élsz, de már biztosan azért adtál el már néhány kerámiát, néhány cserépedény, de tulajdonképpen az alkotás öröme az, ami rávisz arra, hogy csináld, amit most is csinálsz, ugye?
Igen, tehát hogyha úgy adódik, hogy van egy kis szabadidő, akkor szívesen alkotunk, igen.
Most hogy vettek rá, hogy itthon is csoportosan is kiállítsatok? Rábeszélt a feleséged, vagy Ica?
Ilona ötlete volt, hogy a matyóföldi alkotók képzőművészettel foglalkozó alkotóinak legyen egy közös kiállítása, akkor így a Bajzát Pista barátommal és a feleségemmel állítunk ki alkotásokat.
Ilyenkor azért dolgoznod kell, hogyan tudjátok összehangolni a képeket, a tiédet is egy csapatba, a feleségedét is külön, hogy osztjátok el, vagy vegyítitek néha-néha?
Külön rendezzük, mindenki külön kapott egy falfelületet, ugye, és a ugye bejárati ajtót nem számít, hogy a három oldal van, és akkor azt megosztottuk egymás között, kisorsoltuk.
Hát, szóval akkor három önálló kiállítást láthatnak majd holnap. Mikor is? 17-kor vagy?
16 órakor, 25-én szerdán holnap 16 órakor fog nyílni a kiállítás.
Ilyenkor még annak ellenére is, hogy azért már nem vagy te se fiatal, nyugdíjas, el is árultad, hogy ilyenkor van egy kis izgalom benned?
Nem is kicsi, igen, ezt talán nem tudom, hogy ez lehet, hogy túlságosan izgul is az ember, én legalábbis így érzem.
Kívánom azt, hogy jó egészségben, illetve hát úgy mondom, jó kedvben tett ki. Ugye nagy hét van már lassan, tehát a 27 hetében látható lesz ez a kiállítás még tovább, és lehet jönni egy kicsit gyönyörködni, és nem csak locsolkodni.
Köszönöm szépen a jó kívánságokat. Én is hasonló jókat, jó egészséget kívánok.
Murányi József alkotóművészt hallották, előtte pedig Csirmazné Cservenyák Ilonát, a MAME elnökét Mezőkövesdről. Műsorunk folytatásában Konyhás István, a Hortobágyi Pusztai Állatpark vezetője beszél.
Nagyjából már azért megindult a természet, lehet látni, hogy érkeznek szépen visszavonuló madaraink, egy-két késő érkező madáron kívül már minden itt van.
Jönnek az újszülöttek, illetve a kikelt tojások is. Most az előbb nézegettem, hogy mi morogott, hát látom, hogy egy műkotlós, tehát a tojáskeltető. Egyébként megülnek mostanában, leülnek a kotlósok?
Igen, most is van, ugye a fodroslibánk is kotlik, illetve itt a japánok is kotlanak. Igazából a tyúkoktól szoktuk elszedni a tojást, meg a kacsáktól, mert azok nem olyan jól keltenek. Ugye nálunk mindig fontos, hogy a gyerekeknek legyenek kis jószágok, tehát ugye a birkákat is, ugye ilyenkor kint, ugye nem soká, egy hónap sincs már és kihajtás. Már a kis bárányokat olyankor van, hogy le is választják. Nálunk még most lettek, még van 2 hetes bárányunk is, nyilván nekünk más, tehát mi nem egy termelő üzem vagyunk, és ugye a keltetőbe is, amit ugye egy üzemben nem lehet látni, hogy nekünk van kacsa, liba, meg tyúk tojás egyszerre, hogy mindig legyen mindenből egy kicsi, amit meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, hogy néz ki egy kis liba, egy kis kacsa, vagy épp egy kis csirke.
Hát azért most is vannak, ugye ilyenkor hétvégén megteltek, utána egy kis szünet, következik a másik hétvége, addig pedig munka. Mégpedig olyan munka, hogy van segítség is. Láttam, hogy 3-4 önkéntes már festegetett meg, hát nem is tudom, hátra nem mentem, hogy mit csinálnak, de hát az állatokkal törődni kell, foglalkozni kell. Gondolom reggel etetnek, este, délután akit kell etetik, meg közben pedig a tészket, vagy az óvlat, vagy a kerítést festik, teszik rendben. Ez gyakori nálatok, hogy önkéntesek vannak itt?
Igen, mi eleve erre építünk. Tehát ez egy olyan hely, ahol ki tudják próbálni magukat a fiatalok, hogy milyen, egyrészt milyen a munkavilága, milyen az, amikor mondjuk kell jönni időre is dolgozni kell, illetve, hogy tényleg szereti ezt a tevékenységet. Itt különböző programok vannak, hát ugye a legegyszerűbb az iskolai közösségi szolgálat, ugye most ő épp a stanglikat festette, ami egy ilyen madárgyűrűző hálónak a tartórúdjai. Most ő azokat festegeti, mert azért ugye itt nem csak az állatpark, hanem már egy ilyen kis természetvédelmi komplexummá fejlesztjük ezt a dolgot. Másik hölgy, aki az előbb elmentő madárodukat reparál, majd rakjuk kifelé, ugye a Debrecen Egyetemről van biológus hallgató, de vannak Gödöllő Egyetemről gyakorlatról is itt természetvédelmi mérnökök, tehát igazából egy ilyen komplexebb dolog. És akkor a 18 év felettieknek pedig ugye van ez a Európai Szolidaritási Testület nevű program, ez az ESZK rövidítése, és egy uniós program, itt pedig a 18-30 év közötti fiatalok próbálhatják ki 45 napos vagy akár egy éves periódusba, hogy milyen egy kicsit dolgozgatni, önkénteskedni. Nagyjából a pár alkalmazottan kívül így oldjuk meg a állatpark működtetését, illetve itt a helyi védett területnek a üzemeltetését, természetvédelmi munkákat, kutató munkát, de ugye most csónaktúra is lesz, nem soká jön a túravezető, és akkor ugye megviszi egy angol családot. Visznek, de már múlt héten volt francia, ciprusi vendégeink is, tehát azért elég jó éledezik a Hortobágy.
Jó idő kell hozzá, bár sokan azt mondják, hogy nincs rossz idő, csak rosszul elkészített ember rá. Esőköpenyes esernyő van, ha meg nem fél az esőtől, akkor semmi gond. Egyébként az állatok most rendben vannak, meg volt mindenük a télen.
Tehát ugye például nekünk itt van a nádfedeles hodájunk, ahova, ami azt a célt szolgálja, hogy a birkákat a hideg térre oda tudjuk betárolni. Nyilván azt szeretjük, hogyha kint van az állatsimogatóban, ahol azért van fedett meg szélvédett helyük. Itt voltak kint, teljesen jól ki tudtak telelni. Inkább azt mondom, hogy már majdnem, tehát bármilyen furcsa, azért itt nálunk a mi éghajlatunkon azért nagyon jó lenne egy jó kiadós tél, tehát ugye a 4 évszaknak nagyon fontos szerepe volt, leginkább ugye az, hogy iszonyú a nagyon sok olyan kártevő van, ami nem pusztul el ezekbe az enyhe telekben, nagyon jól áttelel, iszonyú mennyiségű kullancs van, amiket ugye össze tudnak szedni a kint a olyan helyeken, ahol járnak, de hát ez általános országos probléma, de nyilván egy legelő állat, ami eleve megy a sűrűbe, vagy akár a kutyák, a macskák, ők még jobban össze tudják ezeket szedni, meg nyilván azért őket nem is lehet annyira kezelni, mint mondjuk a kirándulókat, hogy lefújja magát kullancsriasztóval, és arra 1-2 napra ugye az kibírja, tehát ez nyilván egy folyamatos terhelés az állatoknak.
Te erre gondolsz, mások pedig a mezőgazdászok, akik a földet művelik, és tudják, ott is van kártevő, tehát kellene a fagy a 4 évszak hazájában, bár hát már kezd mediterránná válni a klímánk, de reméljük azért még a mi életünkben nem kell nekünk itt a Hortobágyon csónakázni télen is. Nos, hát ez egy része annak, amit tesztek, de tulajdonképpen azért fenntartjátok ezt a helyet, ami nem csak kirándulóknak, állatsimogatásra való helyez, hanem génmegőrzésre is. Sikerül azért újakat szerezni, olyanokat, amelyek úgymond értékesek?
Igen, tehát ugye nekünk az a cél, hogy a Magyarországon őshonos háziállatokat mutassuk be. Nyilván ez egy fajta bemutató, tehát itt nincsenek nónius ménesek, meg szürke marhagúják, mindenből van egy kevéske, kicsit ilyen Noé bárkája jellegű. Igazából a birkákkal, juhokkal vagyunk gondban, tehát vannak olyan fajták, amiket iszonyú nehéz beszerezni. Nyilván olyan lenne sok, ami nagyjából úgy néz ki, de azért az, ami teljesen fajta tiszta, azokat nagyon nehéz. Nyilván ezek ezért is kell egy ilyen telep, ahol ezeket lehet, de ugyanígy a mangalicával is állandó problémában vagyunk, tehát nagyon szívesen keresztezik, szinte mindenütt már hússertéssel keresztezik, és tiszta vérű mangalicát nagyon nehéz találni. Ami van, az nyilván azokra vigyázunk. Baromfi is most azért már hál' Istennek olyan jó beállt az állomány, hogy mind a 7 féle színváltozata a őshonos tyúkjainknak vannak, tehát a kopasznyakúak is, illetve a parlagi fajtába is. Ezekből már most 2 helyre is tudtunk keltetni való tojásállományt adni, tehát azért reméljük. És én azt veszem észre, hogy egyre többen is keresnek bennünket pont ilyennel, hogy egy kicsit extenzívebben szeretné tartani otthon az állatokat, van egy kis udvara, ott elkapirgáljon, legyen is, ugye ezeket a erőteljesebb, vagy nem is erőteljesebb, hanem életképesebb állományokat, amik tényleg kint a természetbe megélnek, azokat keresik. Nálunk is van már kis csirke, ami itt az Olba kelt ki, tehát ugye ilyenkor még mindenütt, még most kezdődik majd a kotló ültetés ideje, és nálunk meg gyakorlatilag elkotlott, és ki is vezetgeti a kis csibét, és ugye nagyon érdekes nézni, hogy mondjuk egy keltetőbe kikeltetnénk, és azt kiraknánk oda, az egy napon belül elpusztulna gyakorlatilag, főleg ezekben a hidegebb időkben. Még egyszer, ami a tényleg a kotló kelti ki, és vezetgeti, és gondozza, azok viszont gond nélkül megélnek. Tavalyi tyúkjaink is vannak, amik októberbe keltek, novemberben tollasodtak be gyakorlatilag, és itt kapirgáltak, nagyon szépen felnőttek. Thank you.
ipari méretben, otthon, háztáiban nem lehet tartani állatokat, aki pedig azt szeretné, hogy megérje, gazdaságos legyen, olyan fajtákat visz, amelyek intenzíven hozzák a húst, tojást, stb. Stb. Vissza lehetne állítani még a falusias életmódot. Nem azt mondom, hogy ugyanazt a falusit, mint volt régen, de azt, hogy tényleg olyan húsú állatokat tartsunk, amelyek egészségesebbek, mint a műhús mondjuk.
Nyilván, tehát ezeknek a tartása, ez nem egy olcsó mulatság. Sokkal többe kerül, hogyha húst akarunk előállítani.
De egészségesebb.
Igen, ezt akarom mondani. Tehát gyakorlatilag tényleg 3-4-szeres a költsége így tartani a jószágot. De az biztos, hogy ebben nincsenek benne azok a ízfokozók, azok a tápok, ami esetleg ugye állati másodtermékek, vérliszt, húsliszt, ami egy nagyüzemi tartásnál kell. Nyilván éhes az ország, tehát kell a gazdaságos előállítás, tehát ezzel így különösebben én nekem úgy nincs bajom, tehát mindenki eldönti a vallása, ízlése és pénztárcája szerint, hogy melyiket részesíti előnybe, de az nyilván, hogy teljesen más, és nem is lehet elvárni, de egy nagyüzemi tartás, meg egy ilyen tyúkudvar, ennek teljesen más a funkciója. Ugyanakkor vannak olyan dolgok, amiket otthon szerintem, tehát ezt kell eldönteni, hogy ez olcsóbb nem lesz, tehát ugyanúgy meg kell neki, nyilván ugye régen egy tanyában úgy volt, hogy minden tanyához volt udvar, meg volt föld is. Tehát nagyjából egy ilyen 4-10 hektáron gazdálkodtak az emberek, és ez volt nagyon fontos, hogy meg tudta termelni kézi erővel azt a takarmány mennyiséget, amennyi kellett neki ahhoz, hogy az állatokat felnevelje. Ha meg kell venni a kukoricát, a búzát, szénát, mindent, akkor iszonyú drága lesz ennek az állatnak a tartása, de még akkor is el lehet dönteni, hogy most tápot adok otthon annak a 8-10 csirké, vagy tyúknak, vagy pedig rendes szemes takarmányt. És nyilván szemes takarmányt adok, akkor egészségesebb lesz a húsa, a tojás egészségesebb lesz, tehát nyilván egy olyan rendszerbe tartom, ami olcsóbb nem lesz a tojás, de meg lehet, tehát azért én úgy gondolom, hogy tehát azért látom azt, hogy tényleg 8-10 tyúkkal, és ugye nyilván azt 2 éves rotációba szépen használja az ember, azzal egy családnak azért nagyjából a tojás szükséglete, illetve ugye nyilván utána alkalmanként a tyúkhús lesz, hiszen azért ezeket az állományokat cserélni kell, és ha emellé még mondjuk van 2-3 anyanyula, ami azért 3 havonta friss húst tud hozni a konyhára, és nagyon minimális a tartása, tehát tényleg akár ilyenkor ki lehet menni szedni nekik füvet, meg vagy ha olyan a kert, akkor ott a végében még egy kis lucernát rak az ember, nem kell sok, azon nagyon szépen fel lehet nevelni ezeket, és ugye friss húst kapnak, tehát ez még olyan, a nyulat szoktam példának mondani, hogy még tényleg a szegényebb családok is egy nagyon egészséges, nagyon jó húskihozatalú állatot tudnak tartani, és ami nagyon fontos, az, hogy nem úgy van, hogy megveszek egy disznót, és akkor etetem egész évbe, és utána van egy nagy mennyiségű húsom, mert lehet, hogy egy szegényebb családnak még ez is gondot okoz. A nyúlnál viszont ugye kis helyen elfér, és gyakorlatilag reggel vágom, délbe eszem, tehát nem kell hűtőbe tárolni, és ugye a tömegtakarmányon nagyon szépen felnő télire, hogyha nincs annyi pénze az embernek, akkor csak valahogy az anyákat át kell teleltetni, vagy leveszi, és akkor tavasszal újra kezdi, tehát sokkal mozgékonyabb, és valami fontos ez, hogy azért 2-3 hónap alatt már hozzat, tehát gyakorlatilag minden héten, hogyha beálltott 2-3 anyát, minden hétvégén friss, jó minőségi húst tud tenni az asztalra.
Nem mindegy, hogy mit eszünk. Ugye régebben mondták, hogy az vagy, amit eszel, vagy azzá leszel, amit eszel, de mondjuk ez kicsit sántít, de az igen, hogy a nem megfelelő táplálkozás, a táplálék, az igen súlyos betegségeket okoz. Mostanában, hogyha interneten felmászol, látsz egy csomó mindent, hogy ezt a gyógyszert, ezt ajánljuk hozzá, ezt ajánljuk hozzá. Nem, meg kellene előzni. Úgy persze, hogy mozgás, minden pszichika, mi van pszichológia, és hozzá még a megfelelő táplálkozás is lenne, hát ha tanulunk belőle, hát én se tudok mindent úgy tenni, mint ahogy szeretnék. Akkor megettük a tyúkot, meg a disznót, meg a bárányt, ami nagyon egészséges, mások elviszik, mi nem eszünk belőle. 500 ezer ember, kicsit túlzok, másszor pedig kong a határ, csak a szürke legel, meg a juhok. Most mondtad, hogy már a csónaktúra a Hortobágyon az beindult, a kis gyalog túra ott az ösvény, azt gondolom, hogy már lassan-lassan, amit bemutattál, az is beindul, és jönnek a kihajtás, behajtás, mindenfajta vásárok. Ortobágy azért fejlődött valamilyen szinten, olyan szinten, hogy több lábon kezd állni ezekből, akár a turisztikában is.
Én 2016-ban költöztem ki Ortobágyra, és akkor ugye, amikor elkezdtük így közösen Nemzeti Parkkal, meg a Gémegőrző KHT-vel turisztikai dolgokat, ugye mi hárman lehet azt mondani, hogy a nagy turisztikai szolgáltatók vagyunk, azon dolgozni, hogy mit lehetne tenni azért, hogy a turisták jobban ide jöjjenek akár. Két fontos dolgot találtunk, az egyik az, hogy ne egynaposak legyünk, tehát gyakorlatilag egy nap alatt meg lehetett látni. A másik pedig pont ez, hogy inkább minőségi szolgáltatásokat adjunk, tehát nem biztos, hogy a létszámot kell növelni, hanem olyan extra egyedi túrákat tudjanak, kis csoportos túrákat kapni a vendégek, ami tényleg egy kicsit ennek a helynek a szellemét átadja, ugye ebbe vannak akár ezek a pusztai séták, vagy akár ez, hogy itt a állatparkban, vagy a csónaktúra, vagy ugye a hóttúra, ami egy kifejezetten kis csoportos, speciális túra, és azért egyre több ilyen van. A másik pedig, ami szerintem nagyon fontos volt, ez, hogy elkezdtünk összefogni, és komplex programcsomagokat ajánlunk ki, akár egy-két naposat, lásd a kihajtási ünnep, vagy akár a nyitott istállók, ami volt, amiben ugyanúgy benne volt mind a három nagy szervezet, és mindenki megtalálta, mindenki adta a kis saját szolgáltatását, és ezek már olyan programok, amit egy nap alatt nem lehetett bejárni. Vendég mit csinál, akkor megalszik, vagy Hortobágyon, vagy itt a környéken, és másnap visszajön, befejezi a programot. Tehát gyakorlatilag most már lehet azt mondani tényleg, hogy ilyen egy hétvégések vagyunk. Nyilván vannak olyan speciális dolgok, hogy itt főleg nyilván a madarászok, akik egy hétre jönnek, vagy hosszabb időre, a fotósok azért, akik úgy jobban át akarnak itt szellemülni, azok hosszabb időre, de azért egy jó hosszú hétvégét el lehet tölteni, illetve akár ugye Debrecen vagy Tiszató, mindkettő nagyon közel van, kettő között vagyunk, gyakorlatilag fél óra alatt meg lehet mind a két helyről közelíteni bennünket, és nagyon jó kiegészítő program vagyunk, de akár Hajdúszoboszló is, tehát hogy eljön a kiránduló, itt van egy hetet, két hetet, és nyilván ugye ezt azért lehet látni, hogy csillagtúrákat szerveznek, tehát Debrecenből gond nélkül elmennek Egerbe, egy napos borkóstolós túrára, de Szoboszlóról is vannak ilyen buszok, Tokajba, Tiszatóra, és ugyanígy Hortobágyra, de például tudok olyan, hogy van pesti körút a szoboszlói szállodáknak. Tehát itt van ugye két hétig, nyilván nem akar mindig máshol aludni, és ilyen, hát ezt így hívjuk, ilyen csillagtúrákat szerveznek, és ehhez nagyon jól illik Hortobágy, és mondom, három ilyen nagyon fontos turisztikai központ metszéspontjába vagyunk, mert azért mindenhova több százezer kiránduló látogat el, akár a Tiszatóra, akár Szoboszlóra, akár Debrecenbe. És nyilván ők nem akarják kihagyni Hortobágyot, tehát egy kicsit ilyen nagy képén azt mondom, hogy el kell menni Londonba, vagy Berlinbe, vagy akárhova, és lerakni azt a táblát, hogy Hajdúszoboszló, meg lerakni azt, hogy Hortobágy, meg lehet nézni, hogy hányan fognak a Hortobágyhoz állni, és ezzel nem Szoboszlót akarom bántani, vagy Debrecent, de nyilván egymásnak vagyunk, tehát egymást segítjük, mi meg nem tudunk annyi szállást adni, meg nem tudunk kéthetes programokat adni, de én szerintem nagyon jó ki tudjuk egészíteni egymást.
Konyhás Istvánt, a Hortobágyi Pusztai Állatpark vezetőjét hallották. Végezetül Bodnár Mihállyal beszélgetünk, a kesznyéteni Szamárhát pusztán, vagy ahogy ő is mondja már udvarházban, a Tiszatáj Környezet és Természetvédelmi Alapítvány vezetőjével.
Hát a tél nyomait takarítjuk, hogy ilyen enyhe csapadékos volt a tél, azért rendkívül bosszantó volt, hogy a szénahordás, takarmányozás, kezelések miatt időnként le kellett menni a szilárd burkolatú útról, és azok a nyomok meglátszottak nagyon, de a mostani szárazabb periódusban úgy sikerült rendet tenni a tanyába. A jellések azok nagyjából, a zöme már lezajlott, most következik a legeltetési szezonra való felkészítés, ami a gulyák kialakítását jelenti, tuberkulin próba, ami minden évben kötelező, és ha ezeken túl leszünk, akkor indul a szezon, a legelés.
Legelési szezon, de egyébként nálatok egész évben szezon van. A helyzet az változott, a gazdasági környezet, vagy ugyanolyan maradt, mint ezelőtt két évvel elkezdődött ez a fajta háborús viszony, Covid vége, stb.
A agrárkövezet gazdálkodási támogatások, beleértve a ökológiai gazdálkodás támogatását is egy magasabb összeggel ketyeg, illetve a Natura 2000-es is, és ez ellensúlyozza a háború okozta keresett visszaesést, mondjuk, mert amikor nagyon drága volt a takarmány, ez pont úgy jött össze, hogy drága volt a ablaktakarmány is, illetve egy aszályos évben széna is kevés volt, tehát sokan felszámolták a állattartási tevékenységüket. Ebből az következik, hogy például tenyész állat iránt nem volt akkor érdeklődés nálunk sem, de azt lehet mondani, hogy szűkös gazdálkodással, de talpon vagyunk és dolgozunk. Új gépet nem nagyon veszünk. Van befejezett beruházásunk, amit meg tudtunk oldani pályázati támogatásból és önerőből. Ez egy szénatároló, egy 700 négyzetméteres szénatároló, ami azt jelenti, hogy a téli takarmány egy jelentős részét az fedél alatt tudjuk tárolni, tehát az a fajta pocsékolás, ami az elázott vállák külsejénél keletkezett, ahhoz képest most első osztályú takarmányt fogunk tudni adni a jószágoknak. Azért rossz, ha elázik a bála, és sűrűn elázik, bár ponyvázzuk is jelentős részét, akkor ott már beindul egy penészesedési folyamat akár, ami nem tesz jót a jószágok egészségének.
Ti elsősorban azért állatokat tartottok, de ezek az állatok arra vannak, hogy rendbe tartsák a legelőket, ne legyen elvadult, ne jöjjenek elő azok a fák, bokrok, amelyek tönkre teszik, és megváltozik, és akkor elindul a szukceszió, és akkor nem legelő lesz, hanem cserjés, erdős, bokros, bár az is jó valamire, csak hát azért az a gazdasági haszna semmi nincs, vagy legalábbis nem nagyon van, az élővilág pedig mássá válik, ugye? Ti környezetkezelést végeztek.
Több mint 20 évvel ezelőtt kezdtük ezt a ténykedést, akkor gyakorlatilag egy sok éve nem ápolt, nem gondozott területet vettünk birtokba, hiszen a termelőszövetkezetek által használt területeknél legelőször ezeket a mostoha termőhelyi körülmények között lévő szántókat, gyepeket hagyták fel, és beindult a szukcessziós folyamat, tehát ott, ahol most védett növények élőhelye található, 20 évvel ezelőtt gyakorlatilag gyalogakácos, vagy ahogy a helyiek hívják, ámorakácos, illetve reketyefűz bozót tengerek voltak. Első lépésben ezeket kellett, ahova nem odaillők, eltávolítani. A következő lépés volt a állatállomány kialakítása, és a mostani folyamatos feladat viszont az, hogy a kaszálással biztosítjuk az állatállomány számára a téli takarmányt, de a kaszálással egyrészt akadályozzuk ezeknek a termőhelyi idegen fászáru növényeknek, cserjéknek, de akár még itt a fehér nyarat is, ami képes iszonyat gyorsan szaporodni és terjedni. Tartjuk kordába azért, hogy a gyep alkotó fajok és a gyep alkotó fajok között hogy található védett növények, itt kettőt mondok csak hirtelen példát, de most már mondok hármat, mert ami most lesz aktuális, egy-két héten belül az agálkosbor, ami a kicsit szárazabb helyeket szereti, aztán májusban jönni fog a pompáskosbor, és ősszel pedig a réti őszírós, a kornistán is, egyből ötöt mondtam, kettő helyet. Tehát ezek a növények, ezek úgy tudtak újra erős állománnyal megjelenni, hogy gyakorlatilag a szukcesszióban visszább szorítottuk ezt a becserjésedést, aminek a vége erdő lett volna, és ezt tudjuk fenntartani a legeltetéssel, hiszen a legelő állat is eltávolítja azt a felesleges növényzetet, ami a megújulást esetleg akadályozná. Ahogy a pásztorok mondják, az avarosodást, tehát a fű lekerül a területről, és a kaszálással, illetve a legeltetéssel pedig a nem kívánatos pásztorok terjedését, visszajövetelét tudjuk megakadályozni. A cél az, hogy egy olyan optimális, a természetvédelmi értékek számára optimális állapotot tartsunk folyamatosan fent, ami lehetővé teszi, hogy a legtöbb természeti érték legyen jelen a területen. Ez egy folyamatos alkalmazkodás kíván, mert mondjuk tavaly az aszályba, és akkor mondok még egy védett növényfajta, ami számunkra is hihetetlen volt, sok százezer tő kisfészkű aszat jelent meg. Ez az kellett, hogy először volt egy vízbő időszak, utána pedig egy igen meleg aszályos nyár. Idén pedig majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert idén itt a Tisza áradása, ami a sajót is visszaduzzasztotta, illetve a takta vizét is magas szinten tartotta, azt eredményezte, hogy ebbe a belvízöblözetbe, ami a Inérháti belvízöblözet, ami gazdálkodunk, itt igen magas a belvíz. Ma éppen azon dolgoztunk, hogy tudnánk azt a minimális mennyiségű takarmányt elvetni, és a szelves trágyát kiszórni, ami a folyamatos téli takarmányozásához szükséges a jószágállománynak, mert nálunk még mindig nagyok a belvizek, ami a szántóvető ember számára most nem öröm, aztán ha a talajvízszint megfelelő magasságba stabilizálódik, akkor örömmel a termés jó lesz. A gyepgazdálkodásnál meg majd meglátjuk, hogy mennyibe befolyásolja ez a gyep hozamát, illetve a faj összetételt, mennyire megy el a savanyú füvek irányába a kaszáró legelő.
Szóval akkor nektek van vizetek. Nem régen, egy jó hónapja voltam Közép-Tisza vidéken. Balogh Péter mondta, hogy nincs. Egyszerűen a talajvízszint is csökkent, és mellette pedig belvizes terület sincs, hiszen még fel sem jött addig. Ott a csapadék mennyiség sokkal kevesebb volt, mint amennyi kellene. Gondolom, itt se volt olyan túl sok, csak a Tisza hozta. Nem ez van?
Nem. Egy példaértékű projekt működik itt. Az biztos, hogy az SOP 97, tehát egy FAR program, és 97-es a dátuma, de szerintem 99-2000 körül fejeződött be. Ennek keretében a Tiszatáj közalapítvány, önkormányzatok és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság fogott össze egy komplex program, amiben volt turisztika, volt élőhely fejlesztés, élőhely rehabilitáció. Ennek keretében történt beavatkozás, ami azt jelentette, hogy a legnagyobb belvíz elvezető csatornán, az Inérháti főcsatornán kettő darab vízvisszatartó műtárgy került megépítésre. Ez azt eredményezte, hogy lehetővé vált a belvíze jelentős részének a visszatartása, ezzel a talajvízszint megemelése. És talán emiatt is van az, hogy itt a fászáru növényzet is sokkal erőteljesebben növekszik, hiszen a gyökere az a vízbe, a feje meg a fénybe van, és ezt imádja bármelyik cserje vagy fa. Tehát nálunk emiatt magas most is a pelvisszint, mivel ezek a zsilipek, ezek vagy vízvisszatartó műtárgyak, mert nem egyszerű zsilipnek mondható. Ezek tudják a funkciójukat, és a másik dolog, ami miatt nálunk elég sok a víz, az már a természetes körülmények miatt van, hogy gyakorlatilag a inérháti belvíz öblözetet, ahol gazdálkodunk, azt a Tisza, a Sajó, a Holtisza és a Takta teljesen körbe fogja, ezért hívják a ilyen karikatöltés közinek. Ők nem belvíz öblözetről beszélnek, és gyakorlatilag ez a régi Tisza, az nem itt folyt, hanem az új Tiszamederben. A régi Tiszamederben most a Takta folyik, illetve Takta és részben a Sajó, igen. De úgy van, mert a Sajó község alatt tömlött bele a Tiszába, tehát gyakorlatilag az új meder, ahol kialakult, és a gát az övzáton sorokat vágott ketté, és amikor a Tiszának magas a vízállása, az övzáton közötti mélyedésben lévő homokos altalaj az megvezeti a vizet, tehát itt a belvizek, sőt a Sajóhernát holdalékúpon egy hatalmas sordelkúpon van a terület, akkor a víznyomás felnyomja itt a vizet. Egyébként ennek a területnek ez volt hatalmas szerencséje is, hogy itt kezdték meg 1846-ban a Tisza szabályozást, amikor még például a gyalogakász nem volt jelen, és attól kezdve egész 2010-ig ide nem jött be direkt be árvíz. Jött be víz, vízbe bőterület volt mindig, de emiatt, hogy akár a Sajó áradt, akár a Tisza, ezeken az övzátonyokon keresztül kommunikált a belső rész, tehát a belvízöblözet, a karikatöltés köze kommunikált a folyókkal, és megemelkedett a vízszint, de nagyon jó szűrt vizet kapott, tehát itt nem jött román gumipapucs vagy ukrán petpalack, hanem ide egy szűrt víz jutott egy természetes szűrőn keresztül, ez mindig követte, és erre fejeltek rá ezek a műtárgyak, ami egyértelműen mutatja azt, hogy a talajvízszintet, ami korábban több métert ingadozott, sikerül stabilizálni.
Akkor szerencsésebb terület ez a rész, mint a Hortobágy maga, mert hát ugye ott is van víz, akkor, amikor van víz egyébként is, csak nem kap áradásból vizet, hanem csak a belvíz, meg a csapadékvíz, amit kapja, de a többi terület, ahol nincs, ott szikesedés történt. Már azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja, hogy a Hortobágy szikes pusztává vált, de itt akkor nem lesz szikes puszta, itt van víz, mert a víz az élet.
Hát az alapítvány területein nincsen szikes puszta, egyébként a Tiszadobi községhatárhoz tartozó részein a tájvédelmi körzetnek ott vannak szikesek, patkásodó szikesek, tehát ez sok tényezőtől függ. Mi esetünkben visszatérve az előző gondolatra, tehát egy részről emiatt volt bővebb a vízellátása, hogy viszonylag közel fekszik, és a folyók által közel fogott, tehát gyakorlatilag a folyók vízszint emelkedése az közvetlenül hatott rá. A másik pedig, hogy azzal még nem volt kiküszöbölve a talajvízszintnek a nagyfokú ingadozása, tehát ez a szűrő hatás, ez nagyon jó, amikor befelé jön a víz, de amikor leapadtak a folyók, akkor viszont ellenkező irányba indult meg, egy nyár közepéig, végéig nem tartottak ki ezek a vizek, amik a övzátonyok között megjelentek a mélyedésekbe, és ezt az ingadozást sikerült csökkenteni, ezt a talajvízszinti ingadozást a vízvisszatartó műtárgyakkal. És azért mondta, hogy példaértékű, mert gyakorlatilag most látom azt, hogy kormányzati szinten is beindult az a gondolkozás és kommunikáció, hogy ezt kell csinálni. Tehát ezek a csatornák, amik a belvizek elvezetésére szolgálnak, nagyon sok helyen régi folyómedelekbe vagy mindenképpen alacsonyabb pontjain lettek vezetve, hogy kevesebb földmunkát kelljen végezni egy-egy területnek. Tehát ezek nem csak arra alkalmasak, hogy nagyon gyorsan elvezessék a vizet, hanem arra is alkalmasak, hogy megfelelő szinten, tehát a belvizek visszatartásával a talaj feltöltődéséhez, a talajvízszint stabilizálásához hozzájárulhassanak. Éppen most olvasgattam egy munkaanyagot az agrárkörzetgazdálkodási program új ciklusáról a tervezéskor, és nagy örömmel láttam, hogy most már ott is megjelent egy olyan gondolat, ami szerintem nagyon előremutató, mert eddig az volt a álláspont, hogy abban az esetben egy területet nem hasznosítanak, tehát nincs kaszálva, nincs legeltetve, mert éppen belvíz, időszakos belvíz van rajta, az nem támogatható. Na most ettől kezdve illetve az a szellemiség is meghonosodott most már, hogy ahol volt néhány fa, ott is nagyon hamar rámondták, hogy nem támogatható, vagy egy mesdje, egy fasor, ami a tájnak fontos része, a madaraknak, egyéb állatoknak is egy fontos búvóhely, megpihenő hely. Na most úgy tűnik, hogy az új rendszerbe legalábbis eddigi beterjesztendő javaslatban az áll, hogy az időszakosan belvízzel bojtott gyepterületek esetében azokat nem kell és nem szabad kivenni a támogatható területből, hanem az maradjon benne. Én ezt azért tartom nagyon jó dolognak, mert így mik maradtak meg gyepnek? A hátakat, a rösszhátakat, a hátasabb részeket mindenütt, ha gyep is volt korábban, felszántották, azokat a területeket tartották meg gyepnek, ahol nem lehetett nagy biztonsággal gazdálkodni. Ez sem mindenütt igaz, mert vannak a régi fotóim, ahol a régi folyómedek a szántókból gyönyörűen kirajzolódnak, de a tendencia ez volt, hogy a mélyebb fekvésű területek megmaradtak gyepnek, tehát akinek gyep jutott a kárpótlás során, mert nem volt elég ügyes, idézőjelben, vagy nem szántotta fel, mert felismerte azt a dolgot, hogy hiába szántja fel, lesznek évek, amit megnyer, de nagyon sokszor belvízborítás lesz. Azok tulajdonképpen azok a gazdálkodók, azok felé, akik a jobb helyeken magas összeálltakon gazdálkodnak, egyfajta szolgáltatást teljesítenek azzal, hogyha az ő területükön visszatartható a belvíz, hiszen ezzel megemelik és stabilizálják a talajvízszintet, ami a magasabb térszíneken gazdálkodóknak is jó, sőt, nekik a jobb. És ez egy nagyon pozitív előremutató dolog, amit mondom, ebben az anyagban láttam, hogy most már kormányzati, illetve támogatási szinten, ami valahol az uniós fafejű bürokratákat is jelenti, megértették, hogy ezek élő rendszerek, itt nem szabad közgazdász vagy mérnöki aggyal gondolkodni csak, hanem egy kicsit figyelembe kell venni azt, hogy az élő rendszerek azok változnak, és minden mindennel összefügg. Tehát ami jó a magasabb térszíneken gazdálkodónak, hogy gyorsan elvezetni a vizet, az nem annyira jó a nagy közösségnek.
Az elmúlt percekben Bodnár Mihállyal beszélgettünk, a Tiszatáj Alapítvány vezetőjével a Kesznyéteni Szamárhát pusztán. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett, zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!